Friss hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Hetedik rész.
Ramadán. Hosszú időbe telt, míg Róza rászánta magát, hogy elmesélje nekem a történetét. Azt hitte, szégyelnie kell. Egyik nap már a reggeli takarítás közben szólt, hogy sziesta után visszajönne beszélgetni. Hóna alatt szépen illusztrált, hatalmas tündérmesekönyvvel érkezett, Moniktól kérte kölcsön olvasnivalónak. Kinültünk az árnyékban, a forrott karszékeken. A könyvet letette a kicsi asztalra, és végig, amíg beszélt, zavartan pörgette a lapok sarkát ujjai között. Már serdülő lány volt, amikor szülei a faluból, ahol iskolába járt, vissza akarták hívni a tanyájukra, mert nem volt elég pénzük az iskoláztatáshoz. Róza kétségbe esett, hajtogatta, hogy tanulni szeretne, el akarja rendesen végezni az iskolát. Amire a család egyik fiatal barátja azt mondta, ha a kis Róza tanulni akar, hadd tanuljon, és átvállalta a tanítatás költségeit. Róza mélyen hálás volt ezért. Teherbe is esett. Soha senki, sem a családban, sem az iskolában nem tett még csak célzást sem arra, hogyan lehet elkerülni a terhességet. Neki pedig, meséli, fogalma sem volt semmiről. A fiatalember ígérgette, hogy elviszi egy angyalcsinálóhoz, de nem vitte. Én meg, sóhatja Róza, rajta kívül egy árva lelket sem ismertem ott, ahová az iskolába jártam, azt sem tudtam, kihez forduljak. Amikor már gömbölyödött a hasa, ki kellett maradnia az iskolából. Hazatért a tanyára. A szerelemből, mert szerette a férfit, akiről azt hitte megérti az ő tudásvágyát, számára csak a szégyen maradt. Ma már tudni sem akar kisfia apjáról. A gyereket az ő saját édesapja húzta ki a hasából, Róza és Beatrice papája ugyanis a földművesség mellett mindenféle gyógymódokhoz is ért. Környékükön őt szokták szülésekhez hívni. Róza otthon maradt az apjánál, nevelte kisfiát és saját húgait, öcseit, mert akkoriban édesanyja nagyon beteg volt, kellett hát Róza segítsége. Így tartott ez éveken át. Nem szívesen beszél róla. Nagyon keserű lehetett neki ez az élet. Rettegett, hogy mindörökre ott ragad a tanyán, már soha semmi nem történik az életében. Vége az álmoknak, tanulásról, nagyvilágról. A mostani esős évszak kezdetén történt, hogy Beatrice, aki akkor a férjével együtt már itt dolgozott Nigerben, hazalátogatott a togói tanyára. Látta, hogy Róza húga sorvadozik, és kimentette onnan, magával hozta Ilellába. A kisfiút, aki már 6 éves, ott lehetett hagyni a nagyszülőknél, nevelkedik a többi, már nagyobb bacska gyerekkel. Ő a nagypapa kedvence, mert nagy érdeklődést mutat gyógyító tudása iránt. Hűségesen kísérgeti növénygyűjtő útjain, és tanulja, mit, mikor kell leszedni, és mire lehet felhasználni. Amikor Róza idejött Ilellába, magával hozta hajdani iskolai füzeteit, könyveit. Nem tudta, mi vár itt rá, de remélte, hát, ha lesz ideje tanulni. Együtt könnyebb. Ezután a beszélgetés után minden nap nekiülünk, küszködünk a törtekkel, negatív számokkal, négyzetreemeléssel, az olvasókönyv iszonyúan unalmas szemelvényeivel és nyakatekert keresztkérdéseivel, dürohamot kapok a francia oktatási rendszer merev szárazságától, definíciókat magoltató módszereitől, de ezeket kell gyakorolni, ha Róza tényleg vissza akar ülni az iskolapadba, 22 évesen, az 5. osztályba. Nagyon akar. Február van, idén ez a Ramadán hónapja. Az egész falu tartja a böjtöt. Egy hónapon keresztül reggel 5:30-tól este 7-ig nem szabad enni, de még egy korty vizet inni sem. Dohányozni, szívni vagy bagót rágni ugyancsak tilos. Megelevenedik az éjszakai élet. Sok helyütt kis tüzek égnek az utcán, parázson a tea, beszélgetés, evés. A Mőzin már reggel 4 előtt körbejár a faluban, ez a közösség vekker szolgáltatása. Ramadán idején keltik a népet, hogy legyen módja 5:30 előtt enni-inni, erőt gyűjteni az egész napos bőthöz. Napközben sokkal többen heverésznek odakint a házak előtt, a gyékenytetők árnyékában, mint máskor. Legyengülnek a koplalástól, mondják is, hogy nehéz, nehéz, különösen az első napokban szívesen nyögnek. De szelítséges, általános jó indulat lengedez a levegőben. Érződik, hogy az egész közösség magába száll. Nyilván, ha megkordul a gyomor, a prófétára, Allahra, szent dolgokra gondolnak, hogy a hit erőt adjon a szabályok betartásához. A pilletten heverésző férfiak meg-megállítanak, a Hogy vagy sorozatban most előkelő helyen szerepel, és a böjt, szava. Mondom, én nem tartom a ramadánt, nem vagyok muszlim. Ezen nagyon álmélkodnak. Hát az hogy lehet? Tényleg? Te tényleg nem vagy muszlim? Kicsit sajnálkozva néznek rám, mint akik úgy gondolják, nem lehet ez jó én nekem. Kimaradok valamiből, ami nagyon fontos az életben. Az önfegyelem gyakorlásának szent hónapja után nagyon világias ünnepnek mutatkozik a ramadán utolsó napja. Az emberek derűsek, mindenki kicsétál az utcán, új ruháját mutogatja. Sok családapa eladósodik ilyenkor. A próféta ugyanis megköveteli a jó muzulmántól, hogy a ramadán végén feleségeinek és gyerekeinek új ruhát vegyen. A nők csoportostul illegetik magukat az utcán, vakítanak az eleven színek, csillognak az ékszerek fülben, nyakon, csuklón, van, aki kifesti a száját, és fénylő ezüst pöttyöcskékkel szórja be homlokát, haját. A tegyereken és lábfejeken hennával festett csillag és virág minták díszelegnek. A frizurák is újak. A vékony fonatok szabályos mintákban követik a koponyát, néha egészen bonyolult geometriai ábrák szerint. Hétköznap is gyakran látni szépen font fejeket, de most aztán mindenki kitett magáért. A nővérek, anyák, sógornők, vagy az asszony, akit házhoz hívtak frizurafonásra, mind művészi munkát végeztek. Szélesztán is böjtöl egy hétig, ha már ramadán van, miért ne? Jó dolog a böjt, mondja. És imádkozol is? Igen. Kérdezem, kihez? Azt mondja, a keresztény istenhez. Szélesztán tehát kereszténynek tartja magát. De nekem hónapok óta csak boszorkányságról, varázslásról, ártó szellemekről mesél. Egyes nagyhatalmú varázslók, ha nagyon nekiszabadulnak, el tudják küldeni a szellemeket akár egy másik földrészre is, hogy megöljék az embert. De, igaz, higgyem el, ő tud egy esetet, amikor az áldozatnak, halála előtt, még volt ideje fölírni azoknak a nevét, akik ráküldték a gyilkos szellemeket a boszorkány közvetítésével. Mi más ez, ha nem bizonyíték? Ott voltak a haldokló remegő kezével egy cédulára firkantva a nevek. Szélesztán szívesen mesél nagybátyja gyógymódjairól is. Például a haldoklók pora nagyon hasznos szer. Ha valaki már beszélni sem tud, nincs eszméleténél, de rendezetlenül hagyta földi dolgait, nem mondta el a testamentumát, ezzel a porral bedörzsölgetik az orrát, magához tér, beszél, végrendelkezik, és elbúcsúzik mindenkitől. Aztán egy vagy két nap múlva csak ugyan meghal, immár megnyugodott lélekkel. Ez a nagybácsi tud gyógyszert epilepsziára, izomfájdalmakra, fejfájásra, depresszióra, sőt még alkoholizmusra is. Az epilepsziára valamilyen gyökérteje van. Elegendő egyetlen pohárral inni, irtózatos hányás lesz belőle. Egy külön erre a célra ásott lyukba kell rókázni, aztán a lyukat betemetni, ezzel a beteg kiokátta magából az epilepsziát, és el is temette, soha többet nem jön rá roham. A hit, mindenféle hit, itt sokkal dúsabb, húsosabb, dogmamentesebb. Jelenlában jól megfér Allah és a keresztény Isten az animizmus szellemeivel, És amikor kitűztem az óvodai rajzok közé a falra a 8 éves Áron budapesti küldeményét, szép festményt egy zsidó temetőről, Jahve is beköltözött, és megmutatta magát közös egünkön. Béke volt. Egy délután bekopogtat hozzám az egyik helybéli tanító, Amadou a neve. Azért jött, mert befektetőt keres a nigeri állattenyésztés és földművelés fejlesztéséhez. A termés dúsabb, a jószág húsosabb lehetne, mint amilyen, mondja, és ebben kétségtelenül igaza van. Ha valaki vesz néhány bárányt és odaadja egy ügyes asszonynak, állítja Amadou, az egy év alatt megduplázza a számukat, és már is kezdheti visszafizetni a kölcsönt. Mondom neki, hogy ez olyan, mint a fejlesztési tervek programjai, ő voltak éppen segélyt keres, nem én vagyok az, akihez ilyen ügyekben érdemes fordulni. De Amadou láthatóan egy szavamat se hiszi, folytatja a rábeszélést, remek üzlet, higgyem el, egy bárány, ha megfelelő szezonban veszi az ember, 8-10 ezer afrikai frank, a nyáj jó kezekben évente megduplázódik, minden rendben van. Csak a befektető hiányzik. Tudni szeretném, hogy mégis milyen nagyságrendre gondol, de erről nem hajlandó nyilatkozni. Már kezdek arra gondolni, veszek neki ajándékba 10 bárányt, az félhavi fizetésem. Aztán majd Budapesten gondolhatok néha arra, hogy van egy birkanyájam Nigerben. De közben Amadou már teljesen elröpült. Arról beszél, hogy először is 3 főre kellene biztosítani fix fizetéssel egy irodát, mert ugye többeknek együtt kell eldönteni, melyik parasztnak adjanak a kölcsönből. Egy idő múlva akár országossá is lehet fejleszteni ezt a hálózatot. Látszik a szemén, hogy ebbe már bele is szédült. Egész Niger mezőgazdaságát és állattenyésztését föllendítené. A nemzetközi segélyekből mindenki leveszi a maga részét, mire eljutna a paraszthoz, már szinte semmi sem marad, panaszolja. Szavam sem lehet. Pontosan tudom, hogy ebben igaza van. Mi ezt megcsinálhatnánk közvetlenül, mondja. Persze, még semmi sincs, de valaki már kezdjen el fizetni egy 3 fős irodát. Az afrikaiak nagy ábrándozók. Én is. Szemem előtt dús legelőkön kérődző, egyre szaporodó nyájak, kalászosok vége érhetetlenül hullámzó tengere a nigeri tájban. De kénytelen vagyok bevallani, nem ismerek gazdag befektetőket. Legfeljebb arra tudnék esetleg találni valakit, hogy 10 vagy 20 bárányt vegyen. 2 órás beszélgetés után Amadou megérti, hogy ez igaz, és elszomorodik, és elmegy. Soha többet nem látom. Megint egy afrikai, aki csalódott a fehérekben. A postára sétálva mindig lessük Colette-tel és Kilisánnal, nem jár-e arra egy húsárus, fején letakart, nagy tál sült hússal. A sült húsárusok járják az utcákat, aki venni akar, megállítja vagy behívja őket. Jól meg kell nézni, mielőtt választ az ember. Sok a mócsig. A birka minden kis darabocskáját hasznosítják, a szőrös bőrdarabokat is. Nagyon sűrűn beszórva, igen csípős fűszerrel, az ellensúlyoz minden egyéb ízt. Mutatom az ujjammal, mekkora darab húst akarok, vagy jelzem a tenyerembe tett pénzzel, hogy mennyiért kérek. Kis alkudozás, aztán az árus, többnyire fiatal fiúgyerek, éles késével kis kockákra vágja, és barna csomagoló papíron átnyújtja az olyannyira kívánt húst. Leülünk a gyerekekkel egy fa alá, vagy a fal melletti árnyékba, és élvezettel lassan rágcsálunk. Az evés az nagyon komoly dolog, a legkomolyabbak közül való. Beatrice és Róza ma remek vacsorával lepett meg, nyiebélepény csípős szósszal. Az apró szemű barna babból készült, jó vastag palacsinta formát forróra hevített lapos kövön sütik. Teljesen zsírtalan, állaga a nehéz barna kenyéré, íze a jó passzujé. Ráérősen eszem, mártogatva letört darabokat az olajos hagymás hamuzsírral sűrített csípős szószba. Érzem, ahogy megtelek erővel. A megfáradt gépezet hálás az üzemanyagért. Azért táplálkozunk, hogy holnap is tudjunk majd dolgozni. Néha szemlét tartok Dogó kisboltjának kínálata fölött, hát ha találok valami ennivalót. Árul időnként magália bogyókat, gyerekek és nők gyűjtik a bozót bokrairól. Bors szemnagyságú, hosszan rágcsálható, kemény magocskák. A rostokat, ha már semmit nem lehet belőlük kiszívni, kiköpi az ember. Kapható még préselt földi magyaró golyó, kőkemény, miután már kétszer vagy háromszor kipréselték belőle az olajat. Vettem néhány darabot, harapni próbáltam, lehetetlen dióhéj keménységű. Vízbe áztattam, több óra után a felülete kicsit föllazult, lehetett úgy, ahogy, de azért eléggé nehezen rágcsálni, az íze viszont jó volt. Róza észrevette hozzá nem értő próbálkozásaimat a magyarógolyóval, nem áztatni kell azt, hanem szárazon törni. Porrá is zúzta nekem famuzsárban, aztán gyömbérrel, csípős paprikával, sóval keverte, lett belőle kuli-kuli, finom fűszerkeverék. Adott egy befőttes üvegben togói garit is, szárított, apróra tört maniókát, ha az ember kicsi vizet löttyint rá, azonnal fölszívja, és már is ehető lesz, kuli-kulival megszórva, egyenesen remek. Így most már van tárolható tartalékom, majdnem valódi spájz. A lezárt üvegeket a rovarok sem tudják megtámadni. Holtalan, homokszeles éjszaka, a levegőt megtöltő por fátyolossá teszi a csillagok fényét. Most csak annyi csillag látszik, amennyi az európai városokból nézve. Ez itt kevés, nagyon kevés, nem ehhez vagyunk szokva. Áthatolok az udvar sötétjén a tusoló sarok felé. Ahogy öntögetem magamra a naptól még mindig langyos vizet, egyszerre csak úgy érzem, hogy itt valami nagyon furcsa. Mi az, ami nem stimmel? Hirtelen feltűnőnek találom, hogy mennyire vakító fehér a test, amelyet locsolgatok. Szappannal is kényeztetem. Nagy luxus itt a szappan, a tejárus pöl asszonyok azt szokták érni tőlem ajándékba. Istenem, a szappan is a fehérek privilégiuma. Szappanozkodni muszáj, a pórusokba befészkelődik a homok, ha a testemet csak vízzel lögybölöm, dörzsölöm, bármilyen hosszan is, a törülköző rozsdaszínű foltjai tanúskodnak a sivatag homokjáról. Aztán afokár majd sikálhat a mosásnál, ezt nem menném a lelkemre. Tisztogatom ezt a sötétben virító felületet, hiába ismerős minden kis részlete, most mégis mintha holdról pottyant volna. Hold színű, se színű, kísértett színű. Kié ez a test? Kicsit megszállom a fehérségét, milyen esendő, mintha nem lenne benne elég vér és elég élet. Természetesebbnek érezném, ha beleolvadna a környező sötétségbe, puhán, feketén, ide tartozóan. És nem csak fehér szegényke, de mennyire száraz is, a könyök, a sarok időnként fájdalmasan repedezik. Naponta többször is be kell keregetni a karitévajjal, az szerencsére van bőven a togóiaktól. Otthonról szerzik be, Nigerben a karitébokor sem terem meg. De akkor mit csinálnak az itteniek? Figyelem a lábakat, gyakran látok olyan sarkakat, lábfejeket, mintha elefánt vagy orrszarvú bőre fedné, vastag, kemény, repedezett. Ha sokáig itt maradok, ilyen lesz az enyém is. Bebújok a szúnyogháló alá, amelynek szinte már csak szimbolikus jelentősége van. Ha időnként előfordul, mert persze előfordul, hogy fölhangzik a zzzzzzz a fülem mellett, legyintek, és zavartalanul tovább heverészem. A szúnyog is ember, vagy majdnem az, hadd egyen valamit, nekem meg már semmi sem árt. És főleg lusta is lennék a kiüldözéséhez. Állandóan fáradt vagyok. Hogy malária terjesztő moszkitókon kívül sajnos mással nem alszom egy ágyban, az kétségtelenül eszembe jut, de meg is marad az eszem tájékán. Nem megy mélyebbre. Most valahogy nem érdekel a téma. Érdekelt eleget, talán túlságosan is, annyi évtizeden át. Éppen ideje egy kis jótevő aszkézisnak. A lét itt kolostori. Az életrend fegyelmezett és száraz, akár a levegő és a föld. Az idő mozdulatlan, a test vágytalan, mintha már minden mohóság csak a múlt élemne. Szónak hívták. Kétméteres és cérnavékony szenegáli fiú volt. Soha életemben ilyen hosszú ujjakat élő ember kezén nem láttam. A sátlé metróban szólított le, egymás mellett lógtunk be a csapóajtón, nem volt pénzem jegyre, semmire sem. Örültem, ha enni tudtam adni a gyerekeimnek. Nehéznek találtam az életet, ez bizonyára látszott is rajtam. Te is szomorú, te is szegény, én is szomorú, én is szegény, maradjunk együtt, mondta, aztán még hozzátette, te is egyedül, én is egyedül. Igaza volt. Úgy mentünk tovább a Nación felé, hogy már is kicsit kevésbé voltunk egyedül. Nem beszélgettünk sokat, eléggé rosszul tudott franciául, de gyöngéd, lassú simogatásai, időnkénti görcsös ölelései hosszú fejezeteket meséltek reménytelenségről, magányról, jobbra áhításról. Kora reggel lement a pékhez, engem nem engedett le, asszonynak otthon a helye, két bagettet hozott, az egyiket lassan, módszeresen elfogyasztotta, estig ez volt az egyetlen tápláléka, a másikat nekem kellett volna teljes egészében megennem, kicsit nehezményezte, hogy nem tudom mindet legyűrni, bíztatott, de nem erőltetett. Amikor harmadszor látogattam meg aprócska külvárosi hónapos szobájában, reggel nem akart többé hazaengedni. Aznap 3 bagettet vett, 2 ott hagyott az asztalon, ne maradjak éhen napközben, és azt mondta, hogy ő akkor most elindul dolgozni, de én inkább nem menjek sehová, munkanélküli voltam akkoriban, várjam meg szépen, amíg este hazajön. Emlékeztettem rá, hogy én nem vagyok muzulmán asszony. Ő rendesen imádkozott naponta 5-ször, ahogy kell, kis imaszőnyeget fektetett a földre, szépen hajlongott az ágy és a fal közötti szűkös helyen. Fontos volt neki, hogy tiszta legyen a lelkiismerete. De azt válaszolta rá, hogy még lehetek, hiszen úgyis szinte már a felesége vagyok. Aztán mégse zárt be a szobájába, hazaengedett. Legközelebb pedig sejtettem, hogy nem kellene többé oda mennem, de hajtott a vágy. Testem, lelkem áhítozott egy ilyen szótlan, szenvedélyes, szigorú férfira. Szó nagyon feldúltan fogadott. Hosszú ideig csak azt ismételgette, nagy a baj, nagy a baj. Kereste a szavakat, hogyan mondja el. Tartozik a szomszéd szobában lakó barátjának, ez becsületbeli tartozás, most jött el az idő, hogy meg kell adnia. Tavaly, amikor ő Párizsba érkezett, és nagyon egyedül volt, barátja megkérte a lányt, akivel akkor járt, hogy egyszer-egyszer őt is vigasztalja meg magányában. Ő pedig nagyon hálás volt ezért, mert mindig egyedül, ugye milyen nehéz, és könnyelműen megígérte a barátjának, hogy ezt majd viszonozza. Elérkezett az idő. Most a barátja az, aki nagyon egyedül érzi magát. Csóváltam lassan a fejem, mondtam, hogy ezt nem szeretném. Rázta hevesen a fejét, mondta, hogy ő sem, már a gondolatra is megőrül a féltékenységtől, de akkor most mi legyen? Vele még soha életében nem történt meg, hogy ne tartotta volna be a szavát, értsem meg, ez a legjobb barátja olyan, mintha a testvére lenne. Hogyan legyen szószegő a testvérével? Ott ül a szomszéd szobában és vár, át kell mennie hozzá, majd megpróbálja lebeszélni. Átment. Mély fekete arca sápat volt, mint egy sötét szellemé. Hosszú ideig nem történt semmi. Vártam. Tudtam, hogy nem szabad Lábujhegyen kiosonnom és megszöknöm. Aztán belépett a barát. Nagyon halkan mondta, kérlek, csak egy kicsit. Csak egy kicsit hadd feküdjek mellét, hogy érezzem valakinek a melegét. Megengeded, ugye? Feküdtünk egymás mellett, az arcomon simogatta, én is az övét. Nem szóltunk egy szót sem. És mind a ketten könnyeztünk. Így is maradtunk, majdnem mozdulatlanul, egymás melegében. Lágy, odaadó, szelíd szája volt, óvatosan próbálkozott vele, aztán abba hagyta. Átkarolta a vállamat, hozzám simult, nem moccant többé, csak nézett. Később fölkelt, felöltözött. Megmondom szónak, hogy nem történt semmi, mondta. Homlokon csókolt, és kiment a szobából. Szó tetőtől talpig remegve jött vissza. Mindvégig úgy éreztem, mindjárt bejövök, és megöllek titeket, dörmögte. Reggelig szeretkeztünk, nem is mertem volna elaludni. Egy keze is elég nagy volt ahhoz, hogy körbeérje a torkomat. Legyél a feleségem, mondta. Arra gondoltam, hogy egy másik életben tudnék az lenni. Soha többet nem mentem el hozzá. Ő pedig nem találhatott meg, nem ismerte a címemet. Arra első perctől vigyáztam, hogy semmit ne tudjon meg rólam, ám bár a lényeget, a magányt és a bánatot tudta. Itt, az ő földrészének a csillagai alatt néha eszembe jut. Küldenék neki üdvözletet, a barátjának is, ha tudnám, hol élnek most.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A hetedik rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Nyolcadik rész.
A sivatag kapujában. Január elején, teli holdnapján, Toussaint, a togói fétisista meghívott minket Birnikoniba, Vodú új év ünnepre. Beültünk az öreg terepjáróba, Monique, a két kislány, Célestin meg én. Célestin felesége, Beatrice, aki baráti látogatásra mindig szívesen benéz Toussainthez és családjához, egy efféle animista szertartásra nem kívánt eljönni. Hívő keresztény lelke egy vodú új év ünnepnek még a gondolatától is elborzadt. Pedig végül semmi olyasmi nem történt Toussaint házába, ami bárkinek is érthette volna a hitét vagy érzékenységét. Csalódott is vagyok. Zokon veszem a szellemektől, hogy kirekesztettek. Toussaint ugyanis közölte, maga is őszintén sajnálkozva, hogy a jelen létünkben nem cerebrálhat semmiféle szertartást. Előzetesen engedélyt kért a szellemektől, hogy két fehér nőnek néhány bemutatót tartson a tudásából, de a szellemek nemet mondtak. Kár, panaszolja Toussaint. Szerette volna, ha a saját szemünkkel is láthatunk ezt-azt, mert a látás többet ér, mint a beszéd. De hát a szellemek akarat ellenével semmit nem tehet. Mezítelen a felső teste, így is marad egész nap, ezért udvariasan mentegetődzik, őt a mai napon erre szabályok kötelezik. Megbocsátjuk neki, szép, arányos teste van. Később Toussaint arról beszél, hogy milyen különbségek vannak a mágikus tudással rendelkezők között. A varázslók rosszat is cselekedhetnek, végül is ők azt bűbájkodnak, amit az ügyfél kér tőlük. Ha rontást, akkor rontást. Ők viszont, a fétisiszták, csak a jó szolgálatában állhatnak. Ha ezt a szabályt nem tartják be, elveszítik a tudásukat, a szellemek elfordulnak tőlük. A szellemeket, les génies, mindig így mondja, istenségek névvel is illethetjük. A sok istenség mind az egy Isten szolgálja, akinek a szeretet a parancsa, tanítja hallgatóságát Toussaint. Egy fétisiszta nem emelhet kezet soha senkire. Ezért aztán arra is vigyáz, hogy ne támadják meg, nehogy ütnie kelljen. De erre úgy sem kerülhet sor, mert védve van. Egyszer, egy este, sokan voltak együtt, ivászat is folyt, egy becsicsentett fiú bele akart kötni. Na gyere ki, verekedjünk meg! Már kezdett nekivetkőzni, levette a jackiét, és akarta volna az ingét is, de ekkor Toussaint felesége rémülten futott oda hozzá, hogy lefogja. Mert ha levenné az ingét abból a célból, hogy verekedjen a fétisisztával, azon nyomban kigyulladna a mesztelen felső teste. Ezt hallva a fiú meggondolta magát, nem vetkőzött tovább. Volt már eset, hogy így kigyulladt valakinek a teste? Kérdeztem. Ezt senki sem kockáztatja meg, válaszolta meggyőződéssel a fétisiszta. Toussaintnek három fia és egy kislánya van. Első házasságából nem született gyerek, ezért vett egy másik feleséget, aki nem sokára szült is neki egy fiút. Az asszony nagyon hamar ismét teherbe esett, de elhajtatta a magzatot. Hogyan? Van egy bokorszerű fa, vékony ágát kihegyezik éles késsel, egy hozzáértő asszony felszúrja a méhszájba, genyesedést okoz, a magzat magától elmegy. Jaj! Toussaint nem értett egyet, szerinte nem szabad megölni egy magzatot. Ennek ellenére az asszony, amikor nem sokára megint terhes lett, ismét el akarta hajtatni. Nem szólt a férjének, csak útnak indult az angyalcsinálóhoz. Útközben megszólította egy koldus. Az asszony adott neki valamit, de a koldus keveselte az adományt, és négyszer egymás után jobbról-balról megpofoszta a fiatal asszonyt. Aki ezen elgondolkodott, és nem folytatta az útját. Visszafordult, hazament, megtartotta a gyereket. A kis über olyan jó erőben született, hogy egy napos korában úgy nézett ki, mint egy több hónapos csecsemő. Most 3 éves, állandóan az apja nyomában van, folyton figyeli, mit csinál, utánozni próbálja, szívesen tanul, minden érdekli a fétisizmusból. Nyilvánvaló, hogy ő az, akinek a tudást tovább kell adni. Ráfoghatsz kést, nem vágja meg. Ezt nem kívánom kipróbálni, de tanúsíthatom, hogy Über nem olyan, mint egy átlagos 3 éves afrikai gyerek. Első látásra fölmászik az ölembe, mintha észre sem venné fehéren virító másságomat, pedig látom, hogy megfigyel, hosszan néz, közben beszélget, nem zavarja, hogy franciául válaszolok, csacsog az ő mina nyelvén, és nézi az arcomat, hogy kitalálja, értem-e. Azt remélem értem, én is figyelem az ő arcát, hogy kitaláljam, érti-e. Úgy látszik, igen, jó ízben összenevetünk. Toussaint töltöget a poharakba. Az enyémet túltölti, kicsordul a kis pohárból a pálinka. Rám néz, azt mondja, te nem adsz eleget. Nem értem. Pontosít. Nem adsz eleget az ősöknek. Ezt most miért mondod? Onnan tudom, hogy túlcsordult a pohár. Én védekezem, sőt, tiltakozom. A te kezed döntötte, én nem csináltam semmit. A fétisista azt mondja, amikor nekem töltött, a szellemek meglökték a kezét, hogy kiömöljön egy kicsit az ital. Így jelezték, hogy én nem szoktam megadni az ősök szellemének, ami nekik kiár. Általános afrikai szokás, hogy italfogyasztás előtt egy csöpnyit a földre önt az ember az ősök számára. Próbálok frivol lenni. Európai lakásainkban vagy a vendéglőkben furcsa lenne a padlóra löttyinteni egy kis italt a szomjas ősöknek. De közben elgondolkodom. A fétisisztának talán igaza van. Valóban nem szoktam kijárni szüleim sírjához a temetőbe. Azaz néha, több évente egyszer kimegyek. De a bozót szellemei itt, most, Nigerben azt üzenik, ez ritkább, mint ahogy az ősök szellemei elvárnák. Talán így is van. Celeste azt meséli, milyen remekül táncoltak a nagymamája halotti szertartásán. Az öregek, de csak az öregek halála után mindig nagy családi összejövetel tartanak. Előfordulhat, hogy évekkel később, mert sok pénzbe kerül a vendéglátás, össze kell gyűjteni a hozzávalót, és idő kell ahhoz is, hogy a szerte ágazó rokonság messzi vidékeken értesüljön a hírről, és útra keljen. Az ünnepi találkozó 4-5 napig is eltarthat. Mindenkit vendégül látnak. Sok az ennivaló, a zene. Vérasztanak, táncolnak hajnalig. Nagy a vidámság és örvendezés az ünnepnek. Toussaint kérdezget a jövőmről. Mik a terveim? Mondom, nem nagyon vannak. Ritkán tervezek. Fogalmam sincs, 2-3 év múlva hol leszek és mit csinálok. A világ nyitva áll. Ez jó érzés. Toussaint mosolyog, érti. Azt mondja, csinál nekem, ha akarom, egy grigrit. Az segítheti az embert kanyargós életútjain. Miért ne akarnám? Sosem árt, az embernek van egy saját, személyre szóló talizmánja. Ahogy Toussaint javasolta, rámotyogtam az általa kikevert, démonok tudják mi minden tartalmazó kis szürkés-fehér porkupacra, félhangosan és az anyanyelvemen, hogy mit akarok az élettől. Sok mindent, de leginkább békét. Békét. Csak hogy az sose lesz. Talán, majd a végső elnyúlásban. Istenem, lehet, hogy nem is akarok semmi egyebet, csak úgy élni, hogy abban az utolsó pillanatban majd mindent rendben lévőnek érezzek. Aztán Toussaint átvette a varázsport, és nem tudom, mi mindent művelt velem, mert azt nem árulta el, de egy bő hét múlva megjelent illelában, elhozta nekem. A varázsport kerek, 1,5-2 centis átmérőjű bőrtasakba varta bele, ezen jó kis volt, hogy madzagra akaszthassam. Azt mondta, ezt soha senkinek nem szabad látnia, és csak akkor használ, ha a testemhez érintve hordom, vagy a nyakamba lógatva, vagy, mondta, a nők gyakran a melltartójukba rejtik, vagy belső zsebet varnak e célból a ruhájukba. Jó, de itt a nőknek egy, vagy legfeljebb 2 ruhadarabjuk van mindössze. Már megint az életmód különbségei, az én nyugati, északi, európai, nem is tudom milyen gazdagságom. Minden egyes ruhámba, blúzomba, trikómba varjak majd belső zsebet. Toussaint távozása után letéptem egy szálat az óvodai játékokhoz való pamut gombolyagból, nyakamba akasztottam a grigrit, persze rendesen a ruha alá rejtve. nevetséges óvatosság még aznap délután föltűnt Szekinának, hogy valami lóg a nyakamban. Megragadta a lila pamutot, hogy előhúzza, látni akarta, mit viselek. Nem hagytam, rászóltam. Grigri, nem szabad látnod. Erre azonnal tiszteletteljesen visszavonult. Valóban el kell rejteni, mondta. Majd ő ezt elrendezi nekem, ahogy ők szokták. Másnap kimentünk a falu végébe, onnan egy jó negyed óra járásra lakik Rajkia, a Tuareg Kovács felesége. Tudnivaló, hogy minden Kovács felesége mindig kivétel nélkül bőrdíszműves. Szekina elmagyarázta Rajkiának, hogy Grigri tartót kell készíteni. Az elrejtés módszere ugyanis ez, díszes kis tasakokba varják, ragasztják bele az amulettet. Így már bátran hordható a nyakban, rejtve az avatatlan szemektől. Rajkia azonnal nekilátott a munkának, a kivitelezésről kemény viták folytak, mert Rajkia nagyméretű csicsás tarkára festett rojtos dolgot akart nekem gyártani. Én viszont valami szerényet és egyszerűt szerettem volna, legyen olyan, hogy alkalomattán Európában is viselhessem. Tuszán megmondta, ha nem hordom, nem véd. És ha hordom, igen? Kérdeztem. Igen. Például egy balesetnél, mint a múltkori, a bordatöréses, mondta. Megtörténhetik, hogy elesel, akik látnak, fölkiáltanak, hogy jaj, azt hiszik, baj van, de nem, mégsem ütöd meg magad, mert a Grigri a nyakadban megvéd. Úgy legyen. Talán úgy is lett. Nem tudhatom, hogyan alakult volna a helyzet talizmán nélkül, minden esetre egy hajamszála sem görbült a veszélyes zónának kikiáltott északi országrészben, ahová többször is elutaztam, hogy viszont lássam életem legvarázsosabb városát, Agadezt. Az agadezi régi városrész sikátoraiban holdbiztos eltéved az ember, még akkor is, ha azt hiszi, hogy egy kicsit már ismeri. Így aztán csak andalog a kanyargó, mindig kicsit hasonló és mindig kicsit más, folyosószerűen szűk utcákban. Tudja, hogy előbb-utóbb egy ismerős ponthoz fog érni, de ez nem sürgős. Itthon van akkor is, ha nem tudja pontosan hol, valóban eltévedni ugyanis nem lehet. Este az ablaktalan vörös vályok falak barátságosan lélegeznek. Néhol petróleumlámpa ég a kapuajban, férfiak kártyáznak törökülésben a földön, fölemelik turbános fejüket, biccentenek. Szamárkordély jön szembe, vagy egy lámpa nélküli bicikli. Kerülgetjük a talaj egyenetlenségeit, világít a hold. Nem tudom, mitől város egy város. Az biztos, hogy nem csupán a méreteitől. A városiasság benne van a levegőben, a lakók öntudatában, az épületek méltóságában, a múlt súlyában. Agadez 500 éve város, tudós marabuk sírjainak őrzőhelye, hajdani karavánok kiinduló és érkezési pontja, a délről jövőknek a sivatag kapuja. Háromszor utaztam ide. Az első két alkalommal Monikkal, a terepjáróján, harmadszor pedig busszal, amikor Rózát és magamat kínáltam meg közös búcsú utazással, mielőtt visszatértem volna Európába. Az út Tauától Agadezig 400 kilométer síkvidék, az egyre sivatagibb tájon át, látszólagos egyhangúságában is beláthatatlan kaland. A tuareg harcosok és a kormánycsapatok betartják ugyan az októberben megkötött fegyverszünetet, de még hónapokkal később sem tanácsos fegyveres kíséret nélkül utazni északra. A magányosan guruló autókat a banditák megtámadják. A hetente kétszer közlekedő állami autóbuszjáratot elől-hátul katonai teherautó kíséri a nyitott raktérben látványosan előre meredő gépfegyverrel, mellette talpik feketében áll egy katona, orra szája a homokszél ellen ugyancsak fekete kendővel lekötve. 4-5 tucat kamion, jeep, személyautó csatlakozik a konvojhoz, lemaradni nem ajánlatos. Az egyik niamei pártembert, aki a választási kampány idején furikázott a környéken, nem csak kirabolták, de alaposan meg is verték, ezt azért inkább kuncokba mesélték az agadeziek. Időnként ölnek is. Rauf, a libanoni kereskedő egyik őrét tűzpárbajban lelőtték. Márciusban, amikor másodszor mentem Agadezbe, Monika lekéstük a csatlakozást a konvojhoz, de nyugodtan gurultunk egyedül a kihalt úton, egy fia bandita se akart minket megtámadni. Májusban pedig, amikor Rózával mentem, az autóbuszból láthattuk, hogy az autósoknak már nem fontos a fegyveres kíséret. Nem is volt kocsisor. Talán csak ugyan eljön a béke a vidékre. Ahogy haladunk észak felé, egyre csupaszabb a táj. Nem sokára már az apró bokrok is eltűnnek, csak ritkás, száraz, sárga fűcsomók láthatók a végtelenségig. A szél süvít és forgó mutatványaival kápráztat. Távolról, mintha csak egy füstcsíkot látnék, aztán közeledik, tölcséresen, sebesen, félelmetesen, a föld szelleme, amint dervistáncot jár. Ha a közelünkben halad el, látom óriás csigavonal nyomát a homokban. Aztán egyszer csak elkapja a kocsit, kissé megingunk, karomat visszarántom a nyitott ablakból, már késő, bőrömön százezernyi apró parázs tűszúrása, a forgószél tüzes homok szemei. Település nem látható. Néha fölbukkan egy ember, vagy kettő, asszonyok gyalogolnak fejükön kosárral, hátukon gyerekkel, látszólag a semmiből a semmibe. Ha kiszállunk egy kicsit az autóból, és elsétálok az úttól, elkábít a nap, a szél, a végtelen. Vadul csapkod rajtam a ruhám, bőrömhöz vastag homok réteg tapad, olyan vagyok, mint a dörzspapír. Nem, inkább olyan, mint a föld. Én is föld vagyok, agyag, homok, is a pur és homú. A sivatagban az ember hamar egyéolvad a mindenséggel. 2000 évvel ezelőtt itt burjánzó élet volt, dús növényzet, gazdag állatvilág, sűrűn lakott, termékeny vidék. Ezt tanúsítják a Ténérés-sivatag mellett az Áír hegy vonulataiban a híres, kilométeres sziklarajzok. Sajnos nem láthatom őket. Az Agadezbe vezető út nem bizonyult veszélyesnek, de onnan tovább csavarogni észak felé kész kihívás. Az hírlik, hogy a banditák mindenkit megtámadnak, aki nem tuareg. A rablók vagy saját szakára dolgoznak, vagy még inkább a tuareg rebellió folytatásához gyűjtik a pénzt. Semmit nem lehet biztosan tudni. Sok mindent beszélnek a városban, az eseteket néha több eltérő változatban is hallani. Bár amit Rauf, a libanoni kereskedő mesélt, az biztos igaz, mert vele esett meg. Március elején megtámadták a házát a banditák itt, benn a városban, Agadez szívében. Raufnak két őre is volt, védeni próbálták a házat, tűzpárbaj, az egyik őr meghalt, erre a támadók elmenekültek. Rauf 20 éve él Agadezben, nagy vegyesboltja van, az aranykorban jól ment az üzlet, most bezzeg se, hogy kevés a vevő, a rebellió óta leállt az élet a városban. Széles, borostás arc, iszonyú, bánatos, hatalmas, zöld szemek. Ez Raufnak külön sorstapás. Mindig mondják a nők, milyen szép a szemem, de ezen túl aztán nem történik semmi. Ül a pultja mögött, legyint. Nem lesz itt már többé semmi sem. Ennek a városnak vége, már mindennek vége. Nem is főz kávét nekünk, nincs kedve hozzá. Nézzetek be holnap, akkor talán jobb nap lesz. Arra, hogy viszontlátásra úgy válaszol, igen, talán, de nem biztos, ki tudja, nem halok-e meg ma éjszaka. Látszik rajta, hogy valóban így gondolja, sőt, ezt valószínűbbnek tartja, mint azt, hogy még holnap reggel is életben legyen. Pedig szívesen időzne még egy kicsikét ebben a síralomvölgyben. A megölt őrt sokszorosan helyettesítette, most egész kis hadseregem van, 8-an őrzik a házamat, tőlem kapják a pénzt, talán nem fognak elárulni, ha megölnek, nem lesz fizetésük. Később másoktól több változatban is hallottuk a libanonival megesett dolgokat, volt, aki azt mondta, most 12 őrt tart a házában. Rengeteg emberrel találkozunk. Monik éveken át dolgozott Agadezben, még abban a sokat emlegetett boldog korszakban, amikor nagyszerű volt itt az élet. Sok barátja lett a városban, európaiak, tuaregek, pölök, hausza-tuareg keverékek. Most messziről kiáltják a nevét az utcán. Monik, hát visszajöttél, hogy vagy? Az utcán a légkör barátságos, nyugodt. Az élet nem csak élhetőnek, elevennek is látszik. Mindenki a fegyverszünetről beszél, és arról vajon visszajöhet-e az aranykor, amelyit 1990-ig a lázadás kirobbanásáig tartott. Ez lüktetést, mozgást, forgalmat, turizmust jelentett. Béke lesz-e, vagy folytatódnak a harcok? Erről az agadezi férfiak sejtelmesen beszélnek. Inkább hümmögnek, turbán sárjuk mögé rejtett szájjal, csak feketén villogó szemük látszik. Sosem lehet tudni, mondogatják. Olyasmit éreztetve, hogy ők persze tudják, de nem nyilatkozhatnak. Lehet, hogy tényleg tudják. Lehet, hogy mindannyian álcázott harcosok. De az is lehet, hogy nem. Honnan tudhatnám? A kézművesek és kereskedők reménykednek. Talán visszatér az élet a városba. Danzsé szerint már is remek a helyzet. Széles karlendítéssel mutat a nyüzsgő piacra. Hát nehéz, nem nagyszerű? De Danzsé híres örök jó kedvéről. Meg arról is, hogy mindenkinek mindent el tud adni. Ezért lett a ragadvány neve Danzsé, veszély. Így hívja mindenki. Ő a város egyik nevezetessége. Boltja göcsörtös, farudakra erősített gyékény és hullámpala kunyhó, néhány négyzetméter az egész, de 6-8-an elférünk benne a földön kucorogva, és isszuk a jó tuaregteját. Ha fölbukkanunk nála, azonnal helyjel kínál a gyékényen, pár percre eltűnik, visszajön, és nem sokára szállingózni kezdenek mások is, többnyire fiatal tuaregek, akik tudnak kicsit franciául. Azt gondolom, Danzsé hívta őket, mert fehér vendégek vannak nála, potenciális vevők, jöjjön oda néhány beszélgetni tudó ember, hogy jól érezzük magunkat. A módszer beválik, csak ugyan jól érzi itt magát az ember, kazettáról szól az isumár zene. Tetszik? Ezek a legújabb számok, ha akarod, csináltatok neked másolatot. Másnapra csináltat is, eléggé recsegős fölvétel, de hát az agadezi piac nem egy high-tech központ. Egy fiatal fiú azt mondja magáról, nem csinál semmit, néha tanul, később a többiek megsúgják, ő is harcos, a hegyekből jött. Rögtönözve fordítja az egyik dal szövegét. Csak az állatok hangját és a szélzúgását hallom, ez az én sivatagom. Egyek vagyunk, és egyszer majd az életen túl mindannyian egyek leszünk, mindannyian, bármilyen is volt a bőrünk színe. Itt, Danzsé boltjában azt mondják a férfiak, hogy most már igazán egyenlőséget kell teremteni mindenki számára. Tuareg, Hausa, Dzserma, Pöl, mindenki ember. A kunyhó falának támasztva sílécek állnak. Danzsé itt a sivatag kapujában még sífelszerelést is el tud adni. Tarka kötött rastafári sapkában, piros trikóban, gyöngyös bőrszíjas ékszerekkel díszítve villog, kifejezetten jóképű fiú. Mondja, hogy remekül megy minden, az üzlete is, de talán kissé túloz. Háta mögött a keskeny deszkapolcokon több éves porral fedett tárgyakat látok. Egy-két óra tejázás és diskurzus után Danzsé kijelenti, hogy most már barátok vagyunk. Jó, legyünk barátok. Veszek néhány emléktárgyat ajándékba. Mivel ugye most már barátok vagyunk, Danzsé nem sorolja egyenként az árakat, mindent kitesz maga elé, és hosszan, igen-igen hosszan gondolkodik, milyen végösszeget is mondjon. Semmiképpen sem szabad sietetni. Néha újra egy kis beszélgetésbe kezd, hogy időt nyerjen, aztán visszahajlik a tárgyak fölé töprengeni. Magyarázza, hogy ő sem akar rosszul járni, de szeretne velem is korrekt maradni. Javaslom, számítsa úgy, mintha én már a felére lealkuttam volna. Nevet? A végén valóban korrekt összeget mond. A vásárlás után még egy-két apró ajándékot ad, ez itt így szokás. Nyilván mindketten jól jártunk. Az ékszerésznél, aki csak ismerős, nem barát, nehezebb volt a helyzet. Híre futott, hogy itt van egy fehér nő, és betódult egy csomó ember az apró boltba, tenyerükön nyújtva mutatták, amit kínálni tudtak, egy-egy karkötőt, gyűrűt. Évek óta nem adtam el semmit. Látod, milyen üres ez a város, vége lett a mi életünknek, legalább ezt az egy darabot vedd meg tőlem. hallgatom őket, és már nem arra gondolok, kinek milyen ajándékot vigyek majd haza, csak megveszem, amit a kezembe nyomnak. Reggel a visszaútra készülő konvoj gyülekező helyén odajött hozzánk egy férfi. Nem ismersz meg? Tőlem vetted azt a régi fülbevalót. És most csak azért jöttem ide, mert meg akarom mondani, hogy nagy jót tettél velem. Köszönöm. Mindannyiunkkal jót tettél, hogy vásároltál tőlünk, mondja, és barátságosan búcsút int. Csendesen szégyellem magam.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 8. rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.